egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Egyéni sorsokról, sikerekről és kudarcokról, illetve a fiatal tehetségek támogatásáról, és egyáltalán arról beszélgetünk ma, hogy mi mindenre, mennyivel többre lehetünk képesek akkor, hogyha értő figyelmet, illetve megfelelő segítséget kapunk. Vendégem pedig, akivel erről beszélgetünk, dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont régi új vezetője, ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
És hát tegeződünk, mert már nem először találkozunk, és hogyha jól emlékszem, akkor 2 éve beszélgettünk itt arról, hogy milyen elhivatottsággal vágtál bele a tehetséges fiatalok felkarolásába. Viszont az utóbbi 2 év azért sok mindent felülírt, én azt gondolom, és sok mindent újra fogalmazott. Egyrészt azt gondolom a tehetségközpont szempontjából, másrészt személyesen a te életedben is. És akkor kezdjük azzal, hogy miért mutathattalak be régi új vezetőként.
Ugye, amikor legutóbb beszélgettünk, én, ha jól emlékszem, talán éppen már távozóban voltam a Nemzeti Tehetségközpontból. Nem szívesen tettem, nem önként, hogy így mondjam, hanem azért, mert a családomnak a cége bajba került a COVID miatt, és úgy tűnt, hogy szükség van rám otthon. Nekem idősek a szüleim, de idős koruk ellenére mind a ketten még nagyon aktívak, és az édesapám egy szövetkezetet és a saját vállalkozását is vezeti, 75 évesen, és úgy tűnt, hogy akkor jött el az idő, hogy tudunk és kell is együtt dolgoznunk, és haza kellett mennem, és nagyon fájó szívvel mondtam azt a vezetőimnek, mondtam azt Novák Katalinnak, hogy el kell, hogy menjek, és egy picit én bíztam is abban, hogy vissza tudok jönni, amikor mindent rendbe teszek, de nem ez volt az elhatározott célom, hogy én visszakerüljek. Ez szerintem a szerencsés véletleneknek köszönhetők, és én nagyon boldog vagyok ebben az állapotban újra, főleg azért, mert amiért hazamentem, az sikerült, tehát rendbe tettük a csőd közeli családi céget, stabilizáltuk a helyzetet, megtaláltuk a jövőképet, a kibontakozási stratégiát, és akkor így megkönnyebbülve, hogy a családomnak már nincsen rám akkora mértékben szüksége, nyugodtan, boldogan tudtam otthagyni, és amikor érkezett egy újabb hívás, ugyan egy nagyon kiváló ügyvezető volt, akinek szintén családi kérdések merültek fel az életében, amikor érkezett egy újabb hívás, hogy az eltávozó ügyvezető helyére léphetnék, és felkérnek arra, akkor én...
Volt kérdés benne?
Volt, igen, volt. Szerintem nagyon nehéz visszajönni, nagyon nehéz átélni azt, hogy milyen változások történtek, hogyan viszonyultak az alatt az idő alatt az emberhez. Én dolgoztam közben is a tehetségközpontban.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy teljesen el tudtál egyébként szakadni, mert azért ez egy elhivatottság.
Nem, dolgoztam, és szerintem egy nagy sikert is tudtuk. Akkor Pap Zsófi volt az ügyvezető, és szerintem egy közös nagy sikerünk is volt, mert meg tudtuk rendezni hosszú idő után az első nemzetközi tehetségkonferenciát Magyarországon, a Budapest Talent Summitot, ahol 39 országból delegáltak miniszteri, nagyköveti, államtitkári, helyettes államtitkári, vezetői szinten diplomatákat a különféle Európai Uniós országok, és megmutathattuk azt, hogy a tehetségközpont lépett egy nagyot előre, és a nemzetközi szintérre is letette a voksát, a névjegyét, és azt kell mondjam, hogy az a fajta hosszú ideje tartó tehetséggondozó stratégia, ami tényleg egy kifejezett állami kormányzati stratégia, azt kezd beérni, mert a külföldi államok egyrészt érdeklődve fordulnak felénk, másrészt pedig szeretnék megismerni és esetleg lemásolni a programjainkat, harmadrészt kifejezik azt, hogy milyen különlegességek vannak nálunk, ami sehol máshol nincs, negyedrészt pedig elismerik, hogy valami különlegeset tettünk itt ebben az országban, ezen a területen.
Hát akkor lehet, hogy egyszer majd hungarikum lesz ez a fajta tevékenység is. Vagy ha már a tehetségek felkarolásáról beszélünk, és visszatekintünk picit régebbre, akkor te kaptál ilyen jellegű segítséget fiatalabb korodban?
Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert vidékről származom, és én minden előnyét és hátrányát megélhettem egy vidéki közösségnek. Ugye az előnyök között az, hogy odafordul a közösség egy adott ember felé, hogy a család támogatást nyújt, hogy az ember egy nagy családban, én nagy családból származom, hogy az ember nagy családban nagyon sokféle életúttal, nagyon sokféle értékkel, nagyon sokféle kudarccal és sikerrel találkozik, sok emberre felnézhet, ez nekem egy óriási segítség volt. Nagyon-nagyon jó nevelést kaptam a szüleimtől, azt hiszem talán leginkább az édesapámtól, aki mert hogy mi egy nagyon erős katolikus konzervatív közösségben éltünk, ilyen értékekkel, ugyanakkor kaptam egy nagyon liberális nevelést, amiben elkövethettem hibákat, hagyták, hogy elkövessem, volt következménye persze, de hogy megengedték azt nekem, hogy érezzem, hogy mi a következmény, de utána mindig mellettem álltak és segítettek. Ez a fajta magabiztosság, hogy nem hagynak leesni, nem töröm össze magam, ez egy óriási dolog, és én emiatt a vidéki közösség miatt nagyon nagy bizalommal álltam mindig az emberekhez, bárhová kerültem, jól tudtam adaptálni az elvárásokat, nagyon sikeresen tudtam beilleszkedni mindenhol, és ezért találtam mindig segítőket. És vannak olyan mondatok, így amikor a jellememre kaptam visszajelzéseket, vagy a munkatempomra, vagy a stílusomra kaptam visszajelzéseket, és így egy-egy mondat megmaradt szinte minden munkahelyemről. Én a Dévu Bankban dolgoztam, és volt egy főnököm, aki azt mondta nekem, nagyon harcos lány voltam, akkor azt mondta nekem azt, hogy csatákat akar megnyerni, vagy ügyeket sikeresen lezárni. És akkor ez a mondat így mindig megmaradt bennem, hogy a vezetői értekezetek azok nem azért vannak, hogy elmondjam minden kollégámnak, hogy miben hibázott szerintem, hanem azért, hogy a problémákban már a megoldást keressük. Ez nekem egy ilyen nagyon hosszú életre szóló útmutatás volt. De az apukám például sokszor mondta azt velem kapcsolatban, hogy egy kanál mézzel több legyet lehet fogni, mint egy vödörecettel. Tehát, hogy nekem szükségem volt az elismerésre, a dicséretre. Volt egy fantasztikus főnököm az Általános Értékforgalmi Bankban, Rahim Kulov elnök úr, akitől a vezetésnek, a határozott vezetésnek, a stratégiai gondolkodásnak minden csinyát, binyát megtanulhattam. Jót és rosszat is. El tudtam dönteni akkor már eléggé felnőtt fejjel, hogy mi az, amit elfogadok, mi az, ami jó, mi az, amit hasznos vezetői eszköznek tartok, és mi az, amit semmiféleképpen nem szeretnék alkalmazni, vagy látni a saját eszköztáramban. De mindig vannak olyan mondatok, amik én tudom, hogy tovább kell adnom, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt a mondatot, amit én kaptam életemben, amikor például bizonytalan voltam, akkor volt egy nagyon nehéz időszakom, és volt nekem egy gimnáziumi mentorom, aki kötelező mentor volt, mert az volt a szokás a Lehel-vezér gimnázium, hogy az elsősök kaptak egy negyedikes mentort. És nekem ez a mentorom egy Erős Ákos nevű fiú volt, aki angolul beszélt, jogász akart lenni, külföldi egyetemre ment, ami az én időmben, 1986-87-ről beszélünk, az egy kuriózum volt. Tehát, hogy nekem egy nagy dolog volt, hogy mennyire klassz mentorom van nekem, hogy mi ő a legjobbak között van a génben, és amikor így 20 év múlva, vagy kb. Igen, 20 év múlva ilyen vezetői válságba kerültem, akkor az Ákos mondott nekem egy olyan mondatot, hogy ne felejtsd el, hogy a legjobbakkal dolgoznak. Te Magyarország leggazdagabb emberének dolgozol, valamiben ő a legjobb, valamiért veled akar dolgozni. Ne azon gondolkozzál, hogy miben vagy rossz szerinted, hanem azon gondolkodjál, hogy miben vagy jó, mi az, amiért ő téged választott. És ezt látom nagyon sokszor a mostani tehetségekben is, hogy azt kell mondani, hogy nézd meg, hogy miben vagy jó, azt fejleszd, abban menjél előre, ne add föl. Tehát, hogy így hosszú időn keresztül azt kell mondjam, fú, hát Böjte Csaba testvér is, hát ő is egy olyan ember, akire úgy föl tudok nézni, hogy azt mondta nekem, hogy dolgozzál minél többet, mert minél több munkád van, annál nagyobb bizonyíték van arra, hogy milyen sok tehetség van Magyarországon. Ez is egy olyan dolog.
Magukért beszélnek.
Igen, tehát, hogy ez ilyen elfelejthetetlen mondatok, de hogyha még itt sokat gondolkodnék és visszagondolnék kiváló emberekre, akkor biztos, hogy tudnék még legalább 5-6 olyan embert mondani, akinek a mondása az így belém égett.
És hatással volt Igen. rád, ezáltal te hatással tudsz lenni másokra. Az engem megfogott, hogy azt mondtad, hogy nagyon sok mindent igyekeztél magadba szívni, megtanulni, eltanulni, de azt is mindig láttad, hogy milyenné nem szeretnél válni. Ezt a szemléletet tudod a tehetség gondozás kapcsán magadénak érezni, hogy nyilván átadja az ember a tudását, vagy ad lehetőséget, de a fiatal maga dönt, hogy mivel él, hogy mivel nem él, hogy milyen utat választ.
Arra gondolsz, hogy tudom-e azt mondani egy diáknak, hogy ne legyél ilyen, vagy ebben? Ilyeneket nem mondok, mert...
Vagy
mert
esetleg szerintem... hagyni, hogy a saját útját járni, megadni neki a segítséget, de utána engedni, hogy...
Igen.
Még akkor is, ha látja az ember, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb út.
Fölvállalom például, én azzal a pedagógiai módszertannal élek, hogyha valami megoldandó helyzettel találkozom, hogy keresek valami párhuzamot a saját életemből. Próbálok annyira őszinte lenni, hogy érezze azt, hogy nekem az egy nagyon meghatározó élmény, nehezen beszél az ember kudarcokról, igaz? Tehát, hogy nehezen igen. mondja azt, hogy fú, de rossz volt az nekem, és akkor mekkorát hibáztam. Tehát, hogy ezeket úgy nehezen mondjuk ki, de próbálok magamon erőt venni, hogy ki tudjak nyílni annyira, hogy elmondjam, hogy mi volt az a hiba, és abban bízom, hogy megtalálja a párhuzamot, és hogy, hogy nem azt mondom, hogy ne csináld így, vagy nem azt mondom, hogy csináld így, azt mondom, hogy fű, de megbántam akkor, hogy én nem voltam elég bátor, hogy azt tegyem, vagy hogy lusta voltam, vagy hogy kihagytam lehetőségeket igazándiból, ahogy egyre idősebb vagyok, és ahogy egyre inkább látom, hogy mi az, ami a tehetségeknek fontos, egyre inkább azt gondolom, hogy majdnem, hogy egy fő szabály van az, hogy ne hagyjon ki egy lehetőséget sem az ember, hogy amivel igen. találkozik, azt ragadja meg, aztán nézze meg, hogy mi lesz belőle.
Egyébként a vezetői szerepkörrel te így voltál?
Hogy megragadtam? Igen. Úgy voltam, hogy nagyon sokáig, én egy ilyen eléggé erős önkontrollal, önreflexióval rendelkező ember vagyok, és szerintem nekem egy kifejezetten erősségem, bizonyos esetekben meg vissza is fog. Mert hogy én nagyon sokáig elemeztem magam, és én azt gondoltam hosszú éveken keresztül, hogy én nagyon-nagyon komoly vezetőkkel dolgoztam, nagyon karizmatikus vezetőkkel dolgoztam, és ezért én hosszú időn keresztül azt gondoltam, hogy én nagyon erős második vonalas ember vagyok. Soha nem akartam első ember lenni, soha nem vágytam rá, nem akartam önálló vállalkozást magamnak, mert azt mondtam, hogy másokért, mások mögött, mások stratégiáját támogatva, végrehajtva sokkal erősebb vagyok. És amikor először érkezett egy felkérés, amikor először valaki azt mondta nekem, hogy alkalmas vagyok rá, akkor el se akartam hinni. De nagyon sokat küzdöttem ellene, hogy nem akarok első ember lenni. És akkor egyszer csak jött az áttörés, hogy azt mondtam, hogy hát én ezt azért tudnám jobban csinálni. hogy ezért nekem van gondolat a fejemben, hogy lehetne ezt másképp. És akkor ilyen óvatoskodva vállaltam el vezetői feladatokat, először csak nagy projektvezetőit, ilyen 2-3 milliárdos projektvezetőit, és amikor ez így ment, meg amikor elkezdtem észrevenni, hogy követnek az emberek, hogy hallgatnak rám, hogy így tudok így összetartani, tudok egy picit így hatni az emberek, tudok fanatizálni csapatokat, akkor azt mondtam magamban, hogy hát tulajdonképpen a vezetői lét az erről szól, hogy mindenkiben keressük meg, hogy mi a jó, hagyjam, hogy amiben más a legjobb, azt ő csinálja, vegyem át az ő eredményeit, tegyem a magamével, és segítsek abban, hogy a többiek is megértsék, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem kell a legjobb jogásznak lenni, vagy a legjobb compliance vezetőnek, ami voltam így banki időszakban, hanem arról van szó, hogy nekem kell annak lenni, aki tudom, hogy mikor kit kell előtérbe tolni.
Ilyen menedzsment szemléletet igen, kellett igen, elsajátítani, igen. És mit jelent számodra most a vezetői szerepkör? Változik ez időközben?
Vannak nehezebb időszakok, és vannak jobb időszakok. Szerintem a vezetői lét az pont annak az egyik legfontosabb eleme a vezetői létnek, hogy vegyük észre, hogy most mire van szükség, most támogatásra van szükség, most erődemonstrációra van szükség, hogy alkalmazkodni tudjon egy vezető, és azokat az eszközöket vegye elő, amiket egy nehéz helyzetben kell. Nyilván én is változom, mert van, amikor úgy érzem, hogy meg tudok oldani nehéz szituációkat, és én magam megoldom, megyek előre, kevesebbet beszélek róla, és vannak olyan időszakok, amikor mondjuk olyan nehéz a szituáció, vagy olyan változó helyzet van, hogy azt mondom, hogy a gondokat azt sokkal mélyebben osztom meg a vezetőimmel, a vezető kollégákkal, és akár a teljes szervezettel, annak érdekében, hogy tisztán lássanak, tudják, hogy most egy sokkal nagyobb teljesítményre van szükség, egy sokkal rugalmasabb hozzáállásra, egy sokkal türelmesebb hozzáállásra, és akkor például, amikor egy ilyen helyzet van, akkor ezt az eszköztáramat veszem elő, de azért a vezetői lét az olyan, hogy nap mint nap változik. Tehát, hogy az emberekkel való bánásmód, hogy kinek, melyik vezető kollégámnak éppen milyen életszakasza van, mire vágyik jobban, fejlődni szeretne, vagy inkább a rutinosabb feladatokat szeretné jobban végrehajtani, kinek kell előrelépni most, kinek adok olyan szerepet, hogy nem tudom, például az a mostani cégünknél pont egy ilyen helyzet, hogy azt mondom, hogy a kommunikációnak nagyon erős szerepe van, és akkor azt igyekszem különféle eszközökkel mutatni, és eléggé tudatosan mutatni, tehát hogy nálunk például a vezetői értekezleten kevés kivétellel a kommunikációs vezető szólal meg először. És nem azért, mert a szakmai eredmények nem fontosak, hanem azért, mert most egy olyan időszakban vagyunk, ahol meg kell mutatnunk azokat az eredményeket, amiket már elértünk.
A Nemzeti Tehetség Központ vezetője vagy. Milyen csapattal dolgozol, hány főt irányítasz, kik azok, akik a tehetségeket felkarolják? Mert őróluk kevés szó esik.
Hát kiváló kollégáim vannak, ugye ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy ugyanolyan cég, mint egy üzleti vállalkozás, ahol a core business, a tehetséggondozás, de ugyanúgy van pénzügyi vezető, ugyanúgy van jogi vezető, ugyanúgy van compliance vezető, kommunikáció, vannak informatikusaink, üzemeltetéssel foglalkozunk, tehát így áll össze a stratégiai tanácsadó, így áll össze a vezetői csapat, és ebben van két komoly kolléga, akik a projekteket viszik, a tehetséggondozó projekteket viszik, és tartják a kapcsolatokat más szervezetekkel, intézményekkel, mert például nekünk van 39 minősített tehetséggondozó műhelyünk, ami konkrétan gyakorlatban iskolákat jelentenek, ahol a tehetséggondozást valami magasabb szintre próbálják emelni, és a mindennapi kötelező feladatokon túl vállalnak a mi segítségünkkel olyan tehetséggondozó feladatokat, amelyeket más iskolák a napi munka mellett nem biztos, hogy olyan könnyen vállalnának. Most jelen pillanatban 65 központi kollégánk van, voltunk mi 250-en is, mert egy nagy Európai Uniós projektet vittünk. Most várunk arra a következő nagy kihívásos feladatra, hogy tudunk-e majd bővülni, milyen irányokat vegyen a magyar tehetséggondozás, pont ennek a stratégiai megalapozása zajlik, azt figyelembe véve, hogy milyen eredményeket tudtunk hozni az uniós projektben.
Igen, hát és az elején már beszéltünk a Budapest Talent Summitról, ahol megmutattátok egy kicsit a világnak, hogy ti hogyan csináljátok, vagy itt Európában. Beszéljünk a tervekről, beszéljünk a megújulásról és a fejlődésről. Ugye a tehetséggondozó műhelyeket és programokat már így említetted is. Befektetés a jövőbe. Kezdjük innen.
Érdekes, mert pont tegnap volt egy fiatal kiváló tehetséggel egy konfliktusom, mert hogy ez a fiatal kiváló tehetség nem teljesített egy kötelező határidős feladatot.
És bocsánat, a hallgatóknak szúrom közben, hogy nem beszéltünk össze.
Tehát,
hogy nem alá kérdeztem.
Nem azért kerestem egy konfliktust tegnap, hogy most tudjak valamiről beszélni. És hát ez egy komoly hiba volt, és föl kellett hívnom nekem. Azért azt tudni kell, hogy egy ilyen tehetséggondozó projektben azért az ügyvezető meg a tehetség között azért még legalább két lépcső van, hanem három időnként. És hát én közvetlenül hívtam föl, és akkor mondtam neki, hogy el fogod veszíteni azt az ösztöndíjadat, amit kaptál, mert hogy ezt a hibát elkövetted. Adnál le magyarázatot, hogy mi történt. És hát egy nagyon érdekes beszélgetés volt, mert ugye nyilván egy ijegység, nyilván az ügyvezető fölhív valakit, azért az soha nem öröm, vagy hogy mondjam.
Tehát, főleg, hogy mit csináltál.
Igen, hogy mit csináltál ezzel az indítással, és egy olyan kifejezetten jó beszélgetésbe fordult. Tehát ez egy nagyon, nagyon tisztelettudó, nagyon minden határidőt egyébként betartó, minden feladatot teljesítő fiú, aki egy hibát követett el. És mondtam neki, hogy erre emlékszünk most. Tehát, hogy nem arra emlékszünk, hogy tényleg ott voltál azon a mentorórán, amin ott kellett. Arra emlékszünk, hogy ezt most elrontottad. És annyira jól sikerült a beszélgetés, hogy az lett a vége, hogy kiavította a hibát, megbeszéltük, hogy miért történt, és azt mondtam neki, hogy nézd, ez egy bizalmi befektetés. Te vagy a felelős érte, hogy ez a bizalom ez megtérüljön. És én biztos vagyok benne, mert bízom ebben a diákban is, én biztos vagyok benne, hogy ez a befektetés meg fog térülni. Ugyanúgy minden tehetséggondozó befektetés, minden pedagógiai odafordulást, minden tanári beszélgetés, minden olyan munka, amit mi végzünk, abban is biztos vagyok, hogy megtérül, mert gazdagabbak leszünk minden odafigyelés által, és azért hiszek mélyen abban, hogy a tehetséggondozás megtérül, mert nem csak azokról a tudományokról szeretnék így most így gondolkodni, mondjuk amik tényleg megtérülnek, mondjuk a fizika tudományok, a robotika, az informatika, a társadalom tudományokban sok minden, hanem bármi más, amivel azt érjük el, hogy egy adott ember, egy adott fiatal kihozza magából a legtöbbet, ami benne van. És most például nagyon érdekel a szakképzési tehetséggondozás. Én elvégeztem egy tanfolyamot, egy felnőtt tanfolyamot, így ráérő időmben, amíg otthon voltam, és megtapasztaltam azt, hogy a szakmai képzésben milyen hihetetlen elkötelezett emberek vannak, hogy olyan pedagógusok, olyan versenyfelkészítők vannak Magyarországon, hogy a szakképzésben, a szakmunkás képzésben dolgozó fiatalok sorra nyernek nemzetközi versenyeket. És most ez nagyon izgatja a fantáziámat, hogy
itt kell utánpótlás?
Hogy itt is kell utánpótlás, hát mindenki arra panaszkodik, nem? Mostanában, igen, hogy nincs szakember, hogy nem tud egy jó ácsot, hogy nem tud egy jó, nem tudom, péket, cukrászt, csőszerelőt, bármit. Igen. És hogy milyen jó lenne, hogyha elkezdenénk arról beszélni, hogy becsüljük meg ezeket a szakmákat, és legyen ennek tényleg olyan becsülete, hogy büszke vagyok arra, hogy én a legjobb pék vagyok a faluban, vagy a városban. Hogy a szakmámban olyan elvárásokkal fordulok magam felé, hogy a legjobb akarjak lenni, hogy ne középszerűen akarjak teljesíteni, mert aki a mindennapokban azzal a szemlélettel fordul a munkájához, ami nálunk ez egy jászmondás, hogy ami ma elég, az holnap kevés. Úgyhogy ha valaki így áll az élethez, akkor biztos, hogy sokkal gazdagabbak leszünk, mindnyájan, nem? Ha csak igazán jó szakembereket kapunk, ha már ennyivel, az is jó. Tehát, hogy minden egyes tehetségterület megtérül, mert ha valaki képzi magát, kihozza magából a legtöbbet, ő boldogabb lesz. Ha boldogabb lesz, akkor maga körül is sokkal kiegyensúlyozottabb környezetet teremt, és közösen lesz a társadalom ettől gazdagabb. Nem csak ő találja meg a saját boldogulását, hanem mindnyájunknak jobb lesz.
Hamarosan beszélünk a részletekről is, tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk a beszélgetést dr. Lantos Krisztinával, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatójával, akivel a tehetségek felismeréséről és támogatásáról, kifejezetten a lehetséges programokról és ösztöndi lehetőségekről beszélgetünk. A mikrofonnál pedig Kutasi Judit, tartsanak velem továbbra is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portré műsort Kutasi Judittal.